Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban nyitott a tőzsde?
Egyelőre mérsékelt erősödést látunk a budapesti értéktőzsdén, vagyis egy picit javult még a hangulat tegnaphoz képest is. A Bux Index most 0,4%-os emelkedésben van tegnaphoz képest, és a vezető papírok is többnyire erősödni tudnak. Elsősorban az OTP 1,7%-os drágulása húzza felfelé az indexet, 8976 forinton állnak most a bank papírjai. Emellett a többi blue chip azért kisebb mértékben, de inkább gyengült. A Richter 0,5%-kal 7200 forintra esett vissza, a Magyar Telekom 0,3%-os mínuszban van 376 forinton, míg a MOL árfolyama szintén 0,5%-kal 2646 forintra esett vissza, vagyis szinte kizárólag az OTP-nek köszönhető az, hogy jó hangulatban nyitott a magyar részvénypiac.
Forinttal mi történik?
A forintról továbbra sincsenek jó híreim. Ma reggelre a 398-as szintet is megközelítette az euró jegyzése. Ezzel gyakorlatilag karnyújtásnyira került a március elején látott 400-as történelmi mélypontjához a forint. Ez egyébként most 0,15%-os további forint gyengülést jelent tegnaphoz képest. Ugye tegnap a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntőülése után egy picit úgy tűnt, hogy csillapodik a forint gyengülése, és javul a hangulat a magyar devizapiacán, aztán estére megint gyengülésnek indult a forint, és egyelőre úgy tűnik, hogy ezt a 400-as szintet tesztelheti nagyon hamar a jegyzés. A dollár most 370 forint 80 fillérbe, az angol font pedig 467 forint 40 fillérbe kerül.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Áprilisban tovább gyorsult az ipari termelői árak emelkedése, a belföldi értékesítés árszintje 42,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel ezelőtt, vagyis 2021 áprilisában. Így soha nem látott csúcsra emelkedett az ipari infláció, mondta az Inforádiónak a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Madár Istvánt.
Volt egy olyan remény, hogy talán egy kicsit enyhül az emelkedés üteme, ehhez képest egyértelmű további gyorsulás figyelhető meg a belföldi értékesítésekben, ami azt jelenti, hogy az ipari termelői termékeknek a belföldi eladási árszintje már 42%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Tulajdonképpen ilyen magas számra, amióta látunk adatot erre vonatkozóan, nem lehetett találkozni. Tehát azt lehet mondani, hogy ilyen csúcson van ez az ipari infláció. Ugye ez nem a hivatalos inflációs adat, az fontos hangsúlyozni, ez csak az ipart nézi, és nem a végső fogyasztói árat, ami a boltban szerepel, hanem ahogy az ipari termelők egymás között kereskednek ezekkel a köztes termékekkel, és ennek az ára az, amelyik ilyen nagyon gyorsan emelkedik. Az előző hónaphoz képest is csak nem 4%-os volt a drágulás, az havi alapon szintén nagyon jelentős növekedés, és hát láthatjuk, hogy az élelmiszeriparban, a feldolgozóiparban egyaránt nagyon gyors infláció figyelhető meg.
Azt meg lehet mondani, hogy mi az oka ennek? Egyértelműen az orosz-ukrán háború, a pandémiás hatások.
Ezek is alapvetően azt lehet mondani, hogy elsősorban a tavaly július óta elinduló nagyon jelentős energia áremelkedés az ok. Emögött nagyon sok tényező áll, tavaly ősszel még nyilván nem annyira a geopolitikai feszültségek, hanem egyéb tényezők, a koronavírus válságból való fölpattanás és néhány egyéb ágazati strukturális tényező az, ami az árakat így fölhajtotta. Alapvetően azóta azt lehet mondani, hogy stabilizálódtak, illetve kicsit talán még tovább is emelkedtek itt ott az energiaárak, ami nyilván részben az idén tavasz óta folyó orosz-ukrán háborúnak a következménye. Tehát összességében erre is vissza lehet vezetni a dolgot, de szélesebb körben keresendő az oka, de egyértelműen az alapanyagárak és ezen belül pedig kimagaslóan az energiaárakkal van probléma. Ugye ez azt is mutatja, hogy az energiatermelő ágazatokban az éves alapú drágulás az 70% feletti, ugye például a kőolajfeldolgozás és társai. Ez a költségoldali nyomás azonban már egyre jobban megjelent megjelenik a magasabb feldolgozottságú termékekben. Például a továbbfelhasználást a termelő intermédiát ágazatokban, ahol ugye elsősorban ilyen kis megmunkálású, alacsony feldolgozottságú termékekről van szó, ezeknek a termékei éves alapon 30% felé drágultak, de már a végfogyasztásra szánt termékek ára is, amikkel még a vállalatok kereskednek, azok is 20% feletti emelkedése vannak, tehát a fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok drágulása is már 20% feletti, vagyis azt lehet mondani, hogy van egy nagyon jelentős költségoldali árnyomás, ami szép lassan gyűrűzik át az összes olyan típusú ágazatba, amelyik egyre magasabb feldolgozottságú terméket állít elő.
Egyébként ez a magas adat az ipari termelői áraknak a megugrása, ez majd a fogyasztói inflációban is meg fog mutatkozni?
Valószínűleg ennek a nagyon-nagyon magas ipari termelői áremelkedésnek egy része már valószínűleg látható volt az áprilisi fogyasztói árakban és az áprilisi 9,5%-os inflációs adatban is, de azért azt gondoljuk, hogy különösen azért, mert az energiatermelő ágazatoknál ilyen nagyon magas még mindig a drágulás üteme, ezért az árgyűrűzés folyamatos, és ez egy tartós árnyomásra utal, tehát az a várakozás, hogy a különböző árstoppok és árfékező lépések ellenére is a következő hónapokban valószínűleg látunk 10% fölötti inflációs mutatót, és ennek részben az ipari áremelkedés lesz az oka.
Madár István, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Erősen indult az idei viharszezon, a májusi viharok után a biztosítók 2,4 milliárd forintot fizettek már ki, vagy tartalékoltak kár kifizetésekre, összegezte a számlákat a Magyar Biztosítók Szövetsége. Az egy kára jutó kifizetés 130 ezer forint volt, ami az építőipari költségek emelkedését jelzi, mondta az Inforádiónak a Mabiz kommunikációs vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Lambert Gábort.
A Mabiz 2010 óta összesíti a május-augusztusi viharkárok, az úgynevezett viharszezon adatait, és idén ebben az első hónapban a már kifizetett és a kifizetésre tartalékolt összegek megközelítik a 2,4 milliárd forintot, valamivel kevesebb, mint 18 ezer bejelentéshez kapcsolódnak.
Ez a 2,4, csak nem 2,5 milliárd forintos összeg, ez kiugrónak számít májusra?
Nem lehet azt mondani, tehát évről évre változik az, hogy mikor van inkább kiugró hónap. Tavaly például a július volt az, de korábbi években volt már az, hogy májusban nagyon súlyos viharok voltak. Sőt, azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen már ez a viharszezon elnevezés is túlzás, hiszen idén például januárban egy nap alatt volt olyan szélvihar, amely nyomán a kifizetések összege megközelítette a 3 milliárd forintot. Tehát egyre inkább egész évre tolódik ki a szélsőséges időjárás.
Visszatérve még májusra, hogyha területileg nézzük, hogy hol pusztítottak májusban nagyobb károkat okozó viharok, akkor mely régiókat, megyéket, településeket lehet kiemelni?
A szupercelláknak az a jellemzője, hogy egy kisebb területen tudnak nagyon súlyos károkat okozni, és május második felében, elsősorban május 25-én, valamint az ezt környező napokban, Somogy, Baranya, valamint Bács-Kiskun és Zala megyék, a településeket illetően pedig Kaposvár, Vaskút, Madaras, Katymár, Bátaszék, továbbá Szeged, Budapest, Pécs és Szekszárd bizonyult kiemelt célpontoknak a vihar szempontjából.
Mennyire figyelhető meg a díjak kifizetésénél az, hogy emelkednek az építési költségek? Megmutatkozik-e ez a kifizetett biztosítási díjakban?
Természetesen az emelkedő összegekben ez is benne van, hiszen a korábbi éveknél magasabb összegeket kell szállni a folyamatosan emelkedő építkezési munkadíjköltségekre, építőanyagárakra, és hát amikor a 2,4 milliárdos kifizetésről és egy bejelentésre vetítve olyan 130 ezer forintos átlagdíjakról beszélünk, azért már átlag összegekről beszélünk, abban már ez is benne van.
Lambert Gábort, a Mabiz kommunikációs vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Akár az utolsó pillanatban is javulhatnak a pünkösdi, de akár a nyári szállásfoglalási adatok is, mert soha nem látott mértékben nőtt a rövid határidejű foglalások száma, mondta el az Inforádiónak a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Domani Csandrás kérdezte Baldauf Csabát.
Talán egy hajszállal gyengébbnek néz ki, mint a húsvéti ünnepi kör a hosszú hétvége. Itt legalábbis most ez, nem mondanám ezt bátran egy országos adatnak, de itt Hévíz és környék és Balatonról a jelenlegi információink, amit itt a szövetségen belül megkaptunk, hogy 80-90% közé várják a szállodák a szállodai kihasználtságot, ami nyilván azért egy jó adat. Látjuk azt, hogy mennyire ultra rövid távúak a foglalások, és azt is látszik, hogy itt a héten ugye az ideje járás függő is, hogy ki mikor hogyan dönt a pihenésével kapcsolatban, hogy nagyon jó időt mondanak, tehát még az is bent van a pakliban, és simán elképzelhető, hogy itt a következő 3-4 napban még egy jelentős volumen érkezik be rövid távú foglalásokból, és ebben az esetben viszont 90% fölé is mehetünk. De ugye itt az elmúlt hosszú évek tapasztalata azért talán az volt, hogyha pünkös júniusra esik, és nagyon közel van a nyári nagy szabadsághoz, akkor egy nagyon-nagyon picit talán visszafogottabb rákerestet, hiszen mondjuk másfél hónapon belül két jelentősebb kiadást nem minden család tud megengedni magának. De összességében azért egy nagyon jó foglaltságot várunk erre az időszakra is.
Ez az ultra rövid távú foglalás a gyakorlatban mit jelent? Az utolsó pillanatban döntik el, hogy elindulnak-e?
Igen, tehát konkrétan az érkezés napján ennél rövidebb távon már nem lehet, és ez most már nem az, hogy egyedi eset, tehát itt a saját szállodámban is, amit vezetek, napi szinten fordul elő az, hogy előtt telefonál a kedves vendég, van szobájuk, van, ennyi éjszakára szeretném, igen, délután 3-kor érkezünk. Na most ez korábban abszolút nem volt jellemző, ezt nyugodtan mondhatjuk, de héten belül, tehát egy héten belül az aktuális hétre vonatkozóan is jelentős szobaiszaka növekedések tudnak történni, miközben itt a nyár vonatkozásában azért én azt gondolom, hogy továbbra is fontos lenne az, hogy előre tervezzenek és minél előbb foglaljanak, hiszen ez komoly áremünt jelenthet a foglalásnál.
Hogy látják most, milyen lesz az idei nyár?
Rengeteg felmérést végzünk a tagszállodáink által, itt most jövő héten várom meg ennek az eredményét. Én most alapvetően a szállodákról tudok nyilatkozni, tehát nyilván itt a vendégházak, apartmanok kihasználtsága és hozott generált vendégforgalmat, arra nincs rálátásunk, és ezt nem is mérjük és hasonlítjuk össze. A szállodák esetében azt gondolom, hogy van annak realitása, hogy vendégforgalomban, és itt hangsúlyozom, vendégforgalomról van szó, érkezés és vendég is a szám tekintetében, esetlegesen a tavalyi nyár alatt lesz a belföldi forgalom, de még ez sem biztos. Egyelőre azt látjuk, hogy a kiutazó külföld irányába a vendégforgalom az jelentősen nőtt. Itt egy jelentős online szállásadó portál nyilatkozat alapján, és velük való egyeztetés után információnk vannak, hogy a 19-es év, ami rekordnak számított itt Horvátország irányába. Az lényegében úgy tűnik, hogy az idei nyáron közel megduplázódik, tehát biztos vagyok benne, hogy a kiutazó forgalom az jelentős volumenben nőni fog. Ennek egy része szerintem a belföldi keresletből elképzelhető, hogy hiányzik, de hozzáteszem azt is, hogy ugye tavaly azért a nyár tekintetében tényleg extrém számokat értünk el. Sok szálloda 95% fölötti kihasználtsága működött itt a július-augusztus hónapban mindenképpen. Tehát egy valamennyivel alacsony kihasználtság mellett, de magasabb átlagárakkal azért elképzelhető, hogy a tavalyi forgalmat azt tudjuk hozni. Hát ez itt a következő egy-másfél hónapnak lesz a kérdése, hogy a tendenciák azok milyen irányba fognak alakulni. Egyelőre azt látjuk, hogy egy kicsit van lassulva a belföldi foglalás, de igazából most indul június, tehát most kell, hogy elinduljon a 3 nyári hónapra, én azt gondolom a belföldi vendégeinek egy jelentős foglalása, tehát sokan most fogják meghozni azokat a döntéseket, hogy is néz ki a nyári szabadságú belföld, külföld, ha pedig belföld, akkor melyik régió.
Van-e, lesz-e elég személyzet a szállodákban?
Már most sincs, tehát hogy lesz-e, ez nem kérdés, nincs. A kérdés az, hogy ezt a helyzetet hogy oldjuk meg. Milyen alternatív foglalkoztatási formákkal, hogy tudunk bevonni kiegészítő munkaerőt, nyugdíjasokat, hogy tudjuk visszafoglalkoztatni, diákmunka, bérelt munkaerő, rengeteg adat esetben külföldi, nyilván ez rövid távon nem megy, de amennyiben nem lesz jelentős kereslet visszaesés az ősszel, akkor én azt gondolom, hogy a hazai szállodaipar sem fogja elkerülni azt a fő kérdést, hogy ténylegesen honnét is pótolja hiányzó munkaerőt, és egyértelmű, hogy akkor nagy valószínűsége már csak a külföldi munkaerő marad, egyszerűen már nem tudunk honnét munkavállalókat találni.
Nagyságrendileg mekkora munkaerőhiányról beszélhetünk?
Hát a mi felmérésünk alapján, amit most ebben az első negyedében végeztünk, ott nagyjából egy olyan szám adat jelent, hogy 34% volt az a munkavállalói kör, aki a szállodaipart elhagyta. Ugye ennek a pótlására kellene folyamatosan gondoskodnunk, és hát próbáljuk ezt megtenni. Ez azt kell mondjam, hogy egy reménytelen kihívás, úgyhogy jó pár tízezer munkavállalóra lenne szükség összességében országos szinten ahhoz, hogy a problémákat mérsékelni tudjuk.
Baldov Csabát, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az áprilisi 7,4%-hoz képest 8,1%-ra nőtt az eurózóna inflációja májusban. A pénzromlás csaknem 40%-áért az energiaárak emelkedése volt a felelős. Észtországban volt a legmagasabb, 20% feletti az infláció májusban. Az adatokról Sipos Ildikó kérdezte Zsoldos Ákost, a portfólió elemzőjét.
Az előző becsléshez képest nagyobb mértékben nőtt az eurozóna inflációja májusban, 8,7%-os volt az éves áremelkedés mértéke. Ugye ez gyorsulást jelent az április 7,4%-os képest, és jól látszott, hogy áprilisban volt egy tetőzés, mert a márciusi 7,4%-os képest már nem volt további növekedés, viszont májusban havi bázison további 8%-kal nőttek az árak, úgyhogy abszolút ez egy negatív meglepetés kell. Tehát még egyébként az elemzői várakozásokhoz képest is.
Mi az, ami leginkább felelős a drágó?
Nagyon fontos kérdés, ugye az eurozóna sajátosság, hogy az infláció elsősorban a kínálati okok miatt növekszik. Az Egyesült Államokban ez már egyáltalán nincs így, ott már a keresleti tényezők is nagyjából hasonló mértékben járulnak hozzá az inflációs nyomáshoz. Csak az energiaárakat nézzük, az 39%-kal nőtt az előző év májusához képest, és havi bázison is 2%-os az emelkedés, tehát továbbra is az energiaárak húzzák fel nagyon mértékben az eurozóna inflációját. Ugyanakkor a további termék kategóriában is az eurozóna célja feletti emelkedést látunk, például az élelmiszerárak azok 7,5%-kal nőttek, ugyanakkor ami kissé megnyitható lehet az LKB, illetve hát maga az európai állampolgárok szempontjából, hogy a szolgáltatások 3,5%-os áremelkedése az nem jelent komoly gyorsulást az előző hónaphoz képest. Tehát úgy látszik ezekből a gyorsan közzétett előzetes becslési adatokból, hogy a keresleti oldali inflációs nyomás még nem erősödik az eurozónában, ami mindenképpen egy pozitív fejlemény az inflációs kilátásokkal kapcsolatban.
Hogyha az egyes tagállamokat nézzük, akkor milyen különbségek vannak? Hol a legnagyobb az infláció?
Nagyon nagy szórást látunk a tagállamok között. Most fontos elmondani, hogy most még nem tették közé az összes tagállam inflációs adatát, de az biztos, hogy azoknak a tagállamoknak az adata az már a rendelkezésre áll, ahol a legmagasabb és egyébként a legalacsonyabb az infláció. Az előző hónapokban is Franciaországban volt a legalacsonyabb az infláció, illetve a Máltán. Franciaországban 5,8% volt az éves áremelkedés mértéke. Ugyanakkor vannak olyan tagállamok, főleg a baltiak, ahol ennél sokkal magasabb az árnyomás. Észtországban 20% felett volt az éves infláció mértéke, ilyenre még nem volt példa idén egyik eurozóna tagállamban sem. Lettországban 16,4%-os, illetve Litvániában is 18,5%-os volt az áremelkedés mértéke. De általában ez a szórás a tagállamok között ez problémát szokott jelenteni az európai monetáris politika szempontjából. Most ilyenről szó sincs, egyrészt azért, mert még ezekben a tagállamokban is, egyrészt az energiapolitika közti különbségek, illetve hát maga az energiamix is meghatározza az infláció alakulását, tehát itt is kínálati eltérések magyarázzák a különbségeket, másrészt meg azokban a tagállamokban is, ahol alacsonyabb az inflációs nyomás, hogy említettem Franciaországot, mondhatnám Finnországot is, ott is bőven az eurozóna célja fölött van az infláció, messze meghaladja a 2%-ot, tehát az Európai Központi Banknak igazából nincs nagyon sok oka a várakozásra, és úgy néz ki, hogy a következő üléseken, amikor véget ér az eszközvásárlási program kivezetése, tehát leghamarabb júliusban szigorításra kerülhet sor, ami elmaradhat a következő 1-2-3 ülésen is.
Zsoldos Ákost, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok!
Köszönöm ismét a kedves hallgatókat!
Egy pillantás a tőzsdére, így 20 perccel az előző alkalom után, mi a helyzet?
Egy picit még javult a hangulat a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index már 0,5%-os pluszban van, ez továbbra is elsősorban az OTP 1,6%-os emelkedésének köszönhető, 8.960 forinton állnak most a bank papírjai. A Richter eközben minimális 1,1%-os emelkedésben van 7240 forinton, a Magyar Telekom 379 forint 50 fillérbe kerül, ami 0,7%-kal haladja meg a tegnapi záróárfolyamát, a MOL pedig 2646 forinton áll, ami 0,5%-os gyengülést jelent továbbra is.
Forinta, ami történik?
A forint piacán egyelőre nincs komoly változás, a 398-as szint közelében jár az euró érzése, 397 forint 80 filléren egészen pontosan most, egy minimális 0,1%-os forint gyengülést jelent tegnaphoz képest, de az elmúlt hetek gyengülési tendenciája után azt lehet mondani, hogy folytatódik a továbbra is a forint gyengülése, és akár a 400-as történelmi mélypontot is elérheti a magyar deviza a közeljövőben.
Beke Károly portfólió, köszönöm szépen.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smartex megoldások, egyszerű automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.